Kedves testvéreim, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasok igét, a 14. fejezet 7., 8. és 9. versét olvasom. Közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Kedves testvéreim, még mindig rezegnek bennem a tahi emlékek, tahi gondolatok, és azokból hoztam ma estére a testvéreimnek, bár már vasárnap is szóltam róla. Akik még nem hallották volna, azoknak elmondom, hogy az elmúlt héten egy nemzetközi lelkészkonferencia volt Tahiban, amelynek a középponti kérdése az etika, az erkölcstan volt. Nekem is volt alkalmam szólni, már el is mondottam egyet-mást abból, amit mondottam, de továbbra is él bennem a dolog, és sőt növekedik. Gondolom, Isten ajándéka ez, mert igék szólalnak, meg kapcsolódnak, összekapcsolódnak egymással, és gondoltam, hogy a testvéreimnek is tartozom annyival, hogy ha öröm volt számomra, ha lendületet adott, ha új világosságot ragyogtatott föl, akkor ezt megosztam a testvéreimmel is. Arra gondoltam, hogy megint egyik részét az előadásomnak elmondom, egy kicsit részletesebben, most, mivel hogy kiemelem az akkori összefüggésből, és önmagában mondom el. Nevezetesen szóltam ott is összefoglalóan az etikáról, az erkölcstanról. Amit ott röviden elmondtam, azt most egy kicsit részletesebben elmondom a testvéreimnek is. Az erkölcstan a viselkedésnek a tudománya. A viselkedés mögött lelkület van, ez egészséges esetben együtt van a léleknek a eszköze, műszere, a test, és egészséges esetben nincs hasadás a között, ami belül van, meg kívül van. Ami belül van, a szív teljességéből szól a száj, egészséges esetben, tehát akkor egészséges az ember, ha a belső világában lévő valóság kisugárzik, kivetül, és ez a kivetülés, ez a cselekedetekben mutatkozó valóság, ez az etika, és ez a keresztények körében nyilván más, mint akár a szocialisták körében, akár bizonyos egzisztencialista filozófiai társaságoknak a világában, és így tovább. Na most a kérdés az, hogy mi a keresztény etikának az alapja, a kiinduló pontja, és aztán majd az ágasztatása. Erről szólok most a testvéreimnek. Az alapja benne van ebben az igében, ez a néhány egyszerű, de csodálatos szó elmond igazából minden, csak ágasztatni, részletezni kell a továbbiakban. Azt mondja Pál, az Úréi vagyunk. Az elején nemmel, tagadó módon mondja el, nem magunknak élünk. Na testvéreim, innen induljunk el, mert innen kell a keresztény etikát is eredeztetni. Kétféle ember van, az egyik az, aki önmagának él, és önmagából él. És a másik fajta ember az, aki nem önmagából él, és éppen ezért nem is önmagának él. Ez a lényeges különbség a hívő és a nem hívő ember között. Akármiféle hívő emberről van szó, az, hogyha baptista, vagy református, vagy katolikus, de még tovább is mehetünk, hogyha másfajta vallásnak a körében él, ha igazán vallásban él, Isten közelben él, akkor ez különbözteti meg őt a többiektől, hogy nem magából él, hanem Istenből él, és ennek a következménye az, hogy nem is magáért él, hanem a többiekért él, és már itt az erkölcs tannak a vonalai kezdőnek kirajzolódni. Tehát kicsit ezen gondolkozzunk, hogy kétféle ember csoport él ebben a világban. Az egyik azt gondolja, hogy ő elég önmagának, önmagából, önmaga forrásaiból, tudományából, erkölcstanából, testi és szellemi gazdagságából él, és hát ennek bizony a folytatása rendszerűen az, hogy önmagából él, és önmagáért él, önmagának él. Most ne bántsuk őket, ez egy nagy embercsoport, valami módon lehet önmagamból élni, és érthető, hogy ha önmagamból élek, akkor önmagamért, önmagamnak élek. Azt mondja Pál, mi nem ilyenek vagyunk. Minket az jellemez, hogy az úréi vagyunk, lefoglalt emberek vagyunk, tulajdonba vett emberek vagyunk. És ez ilyesmikben mutatkozik, hogy tehát én nem a magam forrásaiból, hanem valamiféle mennyei forrásból élek, és annak a mennyei forrásnak az erejével járok, és ennek mutatkoznia kell a cselekedeteimben is. A gyakorlatban bizony nagyon sokszor egybe mosódik a két embercsoportnak a viselkedése, mert a humanizmusból is, tehát akik önmagukból és önmagukért élnek, a humanizmusból is nagyon magas rendű viselkedések születnek, és sajnos a hívő élet is tud időnként nagyon sekélyes lenni, tud megfeledkezni a forrásról, és bizony a hívő ember is olykor-olykor, és sajnos gyakrabban, mint gondolnánk, a hívő ember is tud önmagáért és önmagának élni. Tehát a gyakorlati életben bizony egyben mosódik nagyon sokszor ez a kettő, de elvileg mégiscsak szinte áthidalhatatlan szakadék van a kétféle ember között. Az egyik önmagából él, és épp ezért önmagáért, önmagának. A másik mennyei forrásból él, és ebből következően másokért él, nem magáért él. Az úréi vagyunk. Na ennyi tehát az alapokról. Most a tahi előadásomban az volt talán érdekes, hogy fölmutattam három erkölcsi koncepciót, ha szabad így mondani. És az az érdekesség, hogy mind a három benn van a Bibliában. És ha az ember ezt a három erkölcsi koncepciót megérti, akkor egyszerre megérti az évszázados húzavonát a katolikusok és protestánsok között, és sok mindent megért. Ezt az egyszerű szerkezetet, amit most elmondok a testvéremnek, megérti az ember. Tehát mondom, az alapállás az, hogy egy mennyei forrásból meritek, és annak a kisugárzása az én erkölcsi életem. Na de hogy van ez közelebbről? Ugyanezt a valóságot, ezt a központi egyigazságot három koncepció képviseli a Bibliában. Az egyiket így mondom, hogy Jézusnak a gondolata, a másikat így mondom, hogy Pál apostolnak a gondolata, és a harmadik a későbbi, a századforduló környéki kereszténységnek a gondolata, ami már egy ilyen tovább épült keresztény gondolat. Ezt a szakmában, a teológiában úgy szokták mondani, hogy früh katolicizmus, korai katolicizmus. Ennek a további növekedése lett aztán a Római Katolikus Egyház. De amit a Római Katolikus Egyház tanít, az igenis bizony benne van a Bibliában. Tehát őket nem lehet kisemmizni, hogy milyen a Biblia, mi a Biblia szerint csinálunk, a katolikusok elhagyták a Bibliát. Nem. Ők is joggal hivatkoznak a Bibliára, csak a Bibliának a késői irataira, a századforduló környékén keletkezett iratokra, amiket mondom a tudomány együttesen ígéret, hogy frű katolicizmus. Tehát három erkölcsi koncepció van, Jézusnak a gondolata, Pál apostolnak a gondolata, és a századforduló táján a kialakult keresztény gondolat az erkölcsről. Jézusnak a gondolata bizony egy kicsit árnyékba került a Pál gondolatának a túltengése miatt, ezt bizony ma ki kell mondanunk, ezt a katolikusoknak is ki kell mondani, mert önálluk is árnyékba került, meg a protestánsoknak, és nálunk Pál teológiája miatt került egy kicsit árnyékba, a katolikusoknál pedig a frű katolicizmus, a katolicizmusnak a korai kibontakozása során került árnyékba. Tahiban is bizonyos föltűnést keltett az, hogy olyan nyomatékosan hangoztattam Jézus gondolatát, ami érvényes nyilván, és amit nem tagadott meg Pál meg a későbbiek, hanem valami módon átfogalmazott, kiegészített, részletezett, és így tovább. Tehát nincs ellentét szerintem a három között, de azért mégiscsak Jézusé az első és az utolsó szó. Az erkölcsi kérdésekben is Jézus gondolatát kell először megragadni, és aztán majd lehet tovább építeni. Mondom, meglepetést keltett bizonyos körökbe, és hogy kérdezik, hol is van ez az ige, mert eddig ők nem figyeltek föl erre. Ez pedig a Lukács evangélium a 12. fejezetében, itt ebben a gyülekezetben már többször is idéztem, most csak még egyszer elolvasom. Arról a részről van szó, hogy ha nyugatról fúj a szél, akkor az ember mondják, eső lesz. Palesztinára kell gondolni, nyugaton a földközi tenger volt, ha a tenger felől fúj a szél, hozza a felhőket, a párát, eső lesz. Ha dél felől fúj a szél, délen sivatag van, Palesztinához mérten délre, tikkasztó hőség jön, tehát akkor mondják, hogy hőség jön. Tehát az embereknek van ilyen természetes profétai képessége, fölismerő képessége, és erre mondja Jézus, képmutatók, az égnek és a földnek ábrázatáról tudtok ítéletet tenni? Erről az időről pedig mi dolog, hogy nem tudtok ítéletet tenni? Hogy tudnék, Jézus megjelent, és valami vadonat új dolog kezdődött az ő megjelenése. Ezt hogy nem értitek? De most jön a lényeges mondat, és mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz? Ti magatoktól is. Ez egy hallatlanul forradalmi mondat volt, ma alig tudjuk fölmérni a jelentőségét. Tudnék, a egyszerű vallásos zsidó ember a mai napig is azt mondja, hogy én nem tudom, Mózes tudja, még pontosabban Isten tudja, Isten megmondta Mózesnek, Mózes megmondja nekem. Tehát a törvény az az út, amelyiken át én az igazságot megismerem. Ha én Mózesre nem figyelek, végem van. Akkor elvesztettem az igazságot. Tehát ha ezt föl tudjuk mérni, akkor értjük meg, és hallatlanul forradalmi dolog volt ez a mondat. Mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz magatoktól. Jézusnak az etikai koncepciója, tehát az, hogy az emberben van egy képesség, egy belső ítélő képesség, egy törvényszék, amelyik ítéleteket mond, megkülönbözteti a dolgokat, minősíti a dolgokat, nem utolsó sorban önmagát minősíti, az emberben van egy ilyen képesség. Na most a további igazság az, hogy ez a képesség elsorvat, beteg, rosszul funkcionál, parázslik a vastag hamuréteg alatt, amit a társadalom, meg a biológia, meg mindenféle ránk kényszerít, ott alul parázslik valahol. De Jézus ezt a gondolatot hozta, hogy ti magatoktól is. Ez az első erkölcsi koncepció, hogy Jézus az embert olyan képességekkel rendelkező Isten teremtményének tekintette, akiben ott szunnyad az Isten, ott van az isteni mag, az isteni csíra, és azt kell valahogy kivirágoztatni, életre hozni, a hamut el kell fújni, hogy a parázsból láng legyen, képeket halmozhatjuk. Jézusnak ez volt az erkölcsi gondolata. És ebből következik sok minden, Következik például az, amit Augustinus tanított, ő még valamennyire értette a dolgokat. Van egy ilyen furcsa mondata, ama et fac quod vis, szeress, és aztán tehetsz, amit akarsz, csinálj, amit akarsz, mert úgyis a szeretet fogja vezetni a cselekedeteidet, tehát jót fogsz cselekedni. Ez a Jézusnak a gondolata, hogy ha benned az Isten, a szeretet föléled, akkor nincs szükséged Mózesre, nincs szükséged egyebekre, önmagadtól is tudod, mi az igaz. Ez volt Jézusnak a gondolata. És Jézusnak nem csak ez a gondolata volt, de az a képessége, hogy ezt az isteni magot mozgásba hozta, életre hozta, kicsiráztatta, elfújta a hamut, és fölérett az emberben az isteni Zákeus, a Magdalai Máriára gondolunk, és a többiekre. Tehát Jézus nem egy tant hirdetett, hanem e szerint a gondolat szerint cselekedett, és erő volt benne. Ő meg tudta szólítani azt a rejtett embert, azt az Isten embert, aki mindegyikünkbe szunnyad. Ez Jézusnak a életműve egyfelől, tehát ez a képesség, hogy mozgásba hozza a bennünk eltemetett Istent, de aztán ez a tanítás is, hogy emberek, hát az Isten van ti bennetek. Ez volt a Jézus gondolata, és azt mondotta Jézus, hogy ha életre támad bennem az Isten, akkor nem kell sokat magyarázni, hogy így csinált, úgy csinált. Ha bennem életre támad Isten, megmondja, hogy én nekem mit kell csinálni. Ez elégséges. Na ez a Jézus koncepciója. Utána jött a Pál koncepciója, a Pálnak a gondolata az erkölcsről. Tulajdonképpen ezt mondotta ő tovább, de azért a hangsúly áttevődött máshová. Pál apostol igazából nem azt mondta, hogy benned van az Isten, hanem azt, hogy benned meghalt az Isten. Pál a hangsúlyt a bűnre tette sokkal inkább, mint Jézus. Jézus azt mondta, igaz, hogy gonoszok vagytok, de azért gonosz létetekre is tudtok jó adományokat adni a ti fiaitoknak, tudtok jó cselekedni. Pál apostol a hangsúlyt eredet, hogy nem tudtok. Arra tette, hogy nektek szükségetek van Isten újjáteremtő kegyelmére, csak akkor tudtok majd. És ebben teljesen igaza van. Ebben nem mondott más, mint Jézus. Csak mondom, a hangsúly tevődött odébb. Jézus azt mondta, hogy bennetek ott van az Isten. És úgy tudta ezt mondani, hogy fölébredt az Isten az emberekbe. Pál apostol azt mondotta, hogy szükségünk van Szentlélekre, a Szentlélek újjáteremtő kegyelmére, amennyiben a Szentlélek erejét vesszük, újjászületünk, és valóban akkor cselekesszük. És Pál apostolnak az erkölcs tanában valóban a legszebb szavak vannak, amiket mi protestánsok boldogan emlegetünk. Ezek a szavak, hogy szabadság, igazság, szeretet, vezetés, az Isten vezetése, akiket Isten szelleme vezérel, azok az Isten fiai. Ha nincs bennetek a Krisztus szellem, akkor nem vagytok az övéi. Tehát Pál apostol egy kicsit, hogy úgy mondjam, részletezte a negatív oldalait is, hangsúlyozta Jézus gondolatának, és azt mondotta, hogy szükségünk van újjászületésre, szükségünk van Szentlélek áldásra, mert különben nem tudjuk, hogy mi a jó. De nem utalt vissza Pál Mózesre, hogy majd Mózes megmondja, hanem azt mondta, hogy nekünk Szentlélek áldást kell venni, a Szentlélek az Isten szeretetét önti ki a szívünkbe, és aztán tényleg, ahogy Augustinus mondotta, aztán csinálhatunk, amit akarunk, mert úgyis szeretetből fogunk cselekedni, és úgyis jót fogunk csinálni. Tehát Pál apostolnak a gondolata Jézuson túlmenően, mondom, a negatívumnak a nagyon erős hangsúlyozása, hogy amennyiben nem kapunk szent lelket, bizony semmit nem ér, ami erkölcsi elgondolásunk, mert abban az van, hogy magamból élek, magamnak élek, és így tovább. Na most a harmadik koncepció nagyon érdekes, a század vége felé megjelentek a katalógusok, a bűnkatalógusok és az erény katalógusok. tűnik a kereszténység az évtizedek során ráeszmélt arra, hogy igaza van Jézusnak, hogy ott van az Isten bennünk. Igaza van Pálnak, hogy az aktuális Szentlélek áldás kell ahhoz, hogy ez a bennünk levő Isten megmozduljon. És ez történik is, de olyan túlkapásokat éltek át a század közepetájától, a század végéig, a kereszténység annyi felé elágazódott, civakodások lettek, csoportokra tagolódtak, túlkapások, bűnök jelentek meg, hogy a század vége felé a kereszténységbe kialakult ez a gondolat, hogy nem elég az, hogy Szentlélek, nem elég az, hogy szeress és aztán csinálsz, amit akarsz, kellenek bizonyos regulák, kellenek bizonyos szabályok, bizonyos pontos útmutatások. Ez a frű katolicizmusnak a lényege. A katalógusok megjelentek, hogy a keresztény gyermek így viselkedjék a szülővel, a szülő így viselkedjék a gyermek iránt, a férj, feleséghez, a rabszolga, a gazdához, a gazda rabszolgához. Megjelennek ezek az erkölcsi tanítások, és aztán később még ez részleteződik, és valóban a katolicizmusnak lényeges eleme ez a kazuisztika, így szokták mondani, hogy bizonyos esetekre konkrét tanítás van, hogy ha pedig problémád az, hogy legyen gyerek, vagy ne legyen gyerek, akkor menj el az egyházhoz, az egyház megmondja neked majd, hogy mit kell csinálni. Családtervezés, szerelem, pénz, politika, tudomány, művészet, minden. Mindenre van kázus, mindenre van paragrafus. Na, ez kezdődött az első század vége felé. Ez a harmadik koncepció, hogy igaz, hogy bennem van az Isten, igaz, hogy ha veszem a Szent Lelket, az mindenre megtanít, de esendő ember vagyok, gyarló ember vagyok, és ezért bizonyos mankókra szükségem van. Bizonyos konkrét rendszerekre, regulákra szükségem van, mert különben eltévedek. Ez a harmadik rendszer. Nem tudom, hogy érzékelik-e a testvérek, hogy három másfajta gondolat nem üti egymást, a három gondolat, egy század kellett hozzá, hogy szépen kirajzolódjék ez a gondolat. Most érdemes gyorsan tovább gondolkozni. Mondottam azt, hogy Jézust mindenki elhanyagolta. Jézusnak azt a gondolatát, hogy bennetek van az Isten, ezt mindenki elhanyagolta. A protestánsok ráálltak Pál apostolra, és azt mondták, hogy nem tud semmit se tenni, majd a Szentlélek viszont törvény nélkül is, Mózes nélkül, regulák nélkül is a Szentlélek eligazít téged. A protestánsok ráálltak Pál gondolatára. A katolikus egyház ráállt a reguláknak a gondolatára, a frűkatolicizmusnak a lajstromaira, azt tovább építette, és aztán elkezdődött a nagy vita protestánsok és katolikusok között, és tulajdonképpen értelmetlen a vita. Mert ugye a híres nagy szavak, a protestáns azt mondja, hogy csak kegyelemből, csak hitáltal, csak isteni erőkkel. Katolikus azt mondja, jó, de azért cselekedni is kell valamit. De azért áldozni is kell valamit. De azért bizonyos minimumokat vagy regulákat tiszteletbe kell tartani. Ezen folyt a vita, ugye hitáltal vagy cselekedetekből. Vagyis a páli koncepció igaz, vagy a frű katolicizmusnak a továbbépített változata igaz. És mind a kettő igaz. De hát mi azt mondjuk most a 20. században, hogy mind a három igaz. Vagyis igazából most már abba kellene hagyni a katolikusok és protestánsok közötti vitát, hogy Szentlélek, és az elég, vagy pedig regulák, és tessék csak szépen gyónni, meg vasárnapi misére járni, meg mindent, mert akkor lesz igazi katolikus a katolikus. Ezt a vitát abba kellene hagyni, és visszamenni az elhanyagolt, az elfelejtett Jézushoz. Hogy tudnék, bennem van az Isten, és az alapkérdés az, hogy nagyon vastag hamu réteg van az isteni szikrán, akkor azt el kell takarítani. Tehát bennem van az Isten, az isteni mag, csirázik bennem az Isten. Ez volt Jézusnak a gondolata. Ide kellene a protestánsnak is visszamenni, meg a katolikusnak is visszamenni, mert az egymással való vitában igazak a vádak, amiket egymás nyakába szórnak. A protestánsok azt mondják, hogy ti katolikusok megint visszazsidósodtatok, mert ahogy a zsidóknak Mózes megmondta, katolikusnak az egyház, a pápa megmondja, hogy mit kell csinálni. Hát ez ugyanaz, amit Jézus vitatott, tehát mi a nyakunkba szórjuk ezt a vádat, biztos igazságunk van, ők meg a mi nyakunkba szórják azt a vádat, hogy szabadság címén, meg szentélek címén, mindenféle bűnök, meg rendetlenség, zabolátlanság történik, nekik is igazuk van. Tehát kár ezt a vitát tovább folytatni, vissza kellene menni Jézushoz, és onnét elindulni újra, hogy bennem van az Isten, és az alapkérdés az, hogy él bennem az Isten, vagy pedig nagy-nagy hamu rétegek vannak fölötte. Hogy is mondotta Reményik Sándor, egy Isten arc van eltemetve bennem, emberek, gyertek, segítsetek, hogy kibányásszam mindenféle szemét és mindenféle hamu alól, kibányásszam, előhozzam a Isten arcot belőlem. Na hát ezt hirdette Jézus, hogy egy Isten van benned, Isten arc, isteni valóság van benned, és azt kell mozgásba hozni mindenek előtt. Ez tehát a keresztény etikának a három alapgondolata, és mondom, ha ezt jól megértjük, akkor abba hagyjuk a vitát a katolikusokkal, és mi protestánsok is nem öntelten, önigazultan mondjuk, hogy miénk a bibliai igazság. Nem, a Bibliának egy koncepciója miénk, a páli teológia, de előtte van, hogy úgy mondjam, a Jézus gondolata. És van jogosultsága utána is a katolicizmusnak abban, hogy bizony esemény, hogy arról az ember igenis szüksége van bizonyos segítő, tanácsadó, eligazító dolgokra, csak nem szabad ezt a Mózes keménységével tenni, hogy aki nem tesz, azt meg kell kövezni, nem szabad ezzel a keménységgel, hanem Jézus lelki gondozásának a szerénységével, a kedvességével kell mondani, de konkrét dolgokat is igenis mondani kell az embereknek, úgy, ahogy a katolicizmus igenis mond konkrét lelki tanácsokat és gondolatokat. Ha ezeket megértik, akkor szépen összebékélünk keresztjének, és kell is, hogy összebékélünk, ki a maga részigasságát mondja. Csak a baj az, hogy ha valaki a részigasságát mondja, akkor általában a Jézus igazságát elhanyagolja. Itt van a protestáns bűn és a katolikus bűn. Ezt közös bűnvállalatnak kellene fölismerni, hogy miközben a magunk igazát, részigazát túlhangsúlyozzuk, aközben rendszerint a Jézus alapigazsága árnyékba kerül. Ez volt az én egyik gondolatom, és mondom, fölfigyeltek némelyek rá, hogy de érdekes, hogy eddig ezt a részét nem gondoltuk meg, és az a reménységem, hogy ez elindít olyan gondolati hullámokat másokba is, aminek a rezgése egybehozza a teljes kijelentésnek a tanítását. Befejezem tehát ezzel, hogy az alapállások magamból érek, vagy nem magamból. A keresztény lét lényeg az, hogy nem magamból élek, az Úrét vagyok. Nem magamnak élek, nem magamból élek, az Úrból élek. Most ennek aztán a részletedése, hogy az Úrból élek, de ehhez bizony nagyon át kell alakulni, hogy megelevenedjék bennem Jézus Krisztus. És ehhez Szentlélek áldás kell, hogy új életem legyen, de még akkor is, ha Szentlélek áldást vettem, még mindig szükségem van kontrollra, a gyülekezet kontrolljára, segítségre, lelki gondozásra, tanácsadásra. Itt van a harmadik koncepciónak az igazsága. Áldjon meg Isten minket, testvéreim, hogy a látásunk tisztuljon, és az életünk ebben a szép párhasságban legyen. Él bennünk az Isten Szentlélek által, de még eközben is szükségünk van kontrollra, egymás segítségére, gyülekezeti életre, testvéri jó szóra. Hagyjuk meg.